Mai adásunkban egy ma még sokszor kétkedve, mi több, talán elutasítóan fogadott területről beszélgetünk, arról, hogyan lehetünk ismertek és elismertek nem csak néhány ember, hanem sokak számára is. A sikerhez ugyanis számosan ambivalensen viszonyulunk, vágyunk rá, de ezt talán még magunknak se valljuk be, nemhogy nyilvánossá tesszük. Titokban szeretnénk világhírűek lenni. László Mónival hamarosan megjelenő könyve apropóján arról beszélgetek, mi is valójában a személyes márkaépítés.
Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Én személyes márkaépítéssel foglalkozom. Ebben adok tanácsot embereknek, hogy hogyan mutathatják meg a tehetségüket, a szakmai tudásukat azért, hogy a saját karrierjükben előrébb lépjenek. Az angol neve personal branding. És én azért tartom fontosnak ezt a megkülönböztetést, hogy nem self-brandingről beszélünk, mert ez rögtön leszűkíti, tehát amikor azt mondom, hogy personal branding, akkor kifejezetten egy szakmai üzleti előmenetelről van szó, és még véletlenül sem arról, hogy a magánéletben hogyan legyen valaki sikeres, hogyan építse a párkapcsolatát. Tehát én kifejezetten a szakmai és az üzleti életben való előmenettellel, támogatással foglalkozom.
Nekem egyébként ez jutott eszembe, de igen, personal branding, de valamiért a self-brandinget is sokszor hallottam, olvastam, úgyhogy szerintem nem ártott ez a pontosítás.
Nem, abszolút nem, és én most már lassan 20 éve foglalkozom ezzel, és vannak, mint minden területen kiírthatatlan tévhitek, amit gyakran hallunk, hogy a személyes márkaépítés arról szól, hogy el kell adnod magad. Na most erről szó nincs. Tehát az egy másik műfaj.
Hát akkor belefogunk most a demitizálásba. Hadd kezdjem egy idézettel, amit egyébként erről írtál, egy könyvet még nem jelent meg, de hamarosan meg fog jelenni. Egy George Eliot idézetet raktál a végére. Így szól az idézet. Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna. Az emberek úgy élnek, hogy nem azok, akik szerinted?
Én nem csak tanácsadóként foglalkozom ezzel a területtel, hanem kutatom is, és azt látom, hogy a társadalmi elvárások, részben a társadalmi normák nagyon meghatározzák azt, ahogy a karrierünkről, a pályaívünkről, az üzleti terveinkről gondolkozunk, és ezek sokszor nyomasztóak, és sokszor valamiféle kalitkába zárjuk magunkat önkéntesen emiatt, és beszűkítjük azt, hogyan gondolkozzunk a saját pályánkról, és ez azokat a lehetőségeket is leszűkíti, hogy mondjuk a tudásunkat és a tehetségünket hogyan mutassuk meg másoknak.
Ha már tudásról beszéltél, a könyved egy fura meghatározással kezdődik, mégpedig a tudás átkával. Ez alatt azt érted, vagy azt írod, valamit tudunk magunkról, vagy valamit tudunk, és azt nem mindig adjuk át jól. Szóval ez a szakma az azzal foglalkozik, hogy ez a tudás átka ne sújtson minket. Én legalábbis így értelmeztem ezt az idézetet. Miért gondolod azt, hogy ebben a tekintetben is üldöz minket a tudás átka?
Általános emberi jellemző, hogy talán a saját tudásunkkal, a saját tapasztalatainkkal, hogy minek a birtokában vagyunk, a teljesítményünkkel leginkább mi magunk vagyunk tisztában. Persze van egy csomó torzítás, meg egy csomó akadály ennek a dolognak, hogy erre a fajta szakmai önismeretre szert tegyünk, de azért ez igaz, tehát mi tudjuk a leginkább, hogy mi van a fejünkben. És ez a tudás átka nevű szociálpszichológiai jelenség, ez pontosan arról szól, hogy nagyon nehezen képzeljük el, hogy a másik nem tudja, hogy mi mit tudunk.
Azért is kérdezem, mert első ránézésre szerintem a márkát azt a tudásnak a megnyilvánulása építi. Problémák megoldása, kérdések megválaszolása, vagy valaki új utakat fedez fel, azaz éppen, hogy a tudás ereje, ami építi a személyes márkát. Ebből a megközelítésből miért lehet átok egy tudás, hiszen ha valamilyen szakember vagyok, akkor leteszek egy teljesítményt. Erről elhíresülök.
Ugye nagyon pontosan mondtad, hogy valamit megcsinálok, valamit teljesítek, valamit létrehozok. De ebből csak akkor lesz siker, ha mások is értesülnek róla. Itt van a helye a személyes márkaépítésnek. Ha van tudásod, teljesítményed, azt hogyan teheted mások számára is nyilvánvalóvá. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerhez kellenek mások. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor mondhatom azt, hogy abból a szó kapcsolatból, hogy személyes márka, a személyes, az rólam vagy rólad szól, tehát tegyük föl most, akkor innentől te leszel majd a példa. Tehát a személyes az rólad szól, a te tulajdonságaidról, a te tudásodról, a te tapasztalataidról, a márka pedig mindenki másról, és arról, hogy értesülnek, tudnak-e arról, amit te tudsz, a te tehetségedről, és ezt vajon elismerik-e?
Barabási Albert László írt erről egy könyvet, azt mondta, hogy a teljesítmény az egyénről szól, a siker viszont a közösségről. Az ő rossz híre ebben egyébként az, hogy a sikert, azt, hogy a közösség mennyire lát minket, azt viszont nagyon meghatározza a helyünk. A kérdésem tehát az, hogy mennyire erős, mennyire lehet erős ez a személyes márkaépítés, hogy legyőzzük mondjuk a környezeti ellenállást.
Ha jól emlékszem a könyvére, akkor ő nagyon hasonlóan beszél erről, tehát hogy azt hiszem egész pontosan azt írja le, hogy a teljesítményből akkor lesz siker, ha ezt mások elismerik. Én ezt úgy gondoltam tovább, ezt a gondolatot, hogy ahhoz, hogy valakinek erős személyes márkája legyen, ahhoz négy dimenziót érdemes egyensúlyban tartani. Ebből az egyik a sokat emlegetett elismertség, amit nevezhetünk megbecsülésnek is akár. A másik az ismertség, hiszen ha nem tudja valaki, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tehetséges vagyok, akkor hiába ismer el az a szűk kör, sehova se érek. Ugyanakkor önmagám az ismertség, az meg nem feltétlenül vezet arra az eredményre, amire vágyunk, hiszen az ismertség egyaránt lehet pozitív és negatív. A sokat emlegetett kompetencia, ugye, a tudás, a teljesítmény, anélkül nem fog menni a dolog, és van itt egy negyedik dimenzió, amiről eddig nem beszéltünk, a kedvelhetőség. Tehát, hogyha ezt a négyet így végig gondoljuk, hogy ismertség, elismertség, tudás vagy kompetencia, de hogyha ugyanakkor meg azt tartják rólunk, hogy elviselhetetlen emberek vagyunk, akikkel nem lehet együtt dolgozni, akkor valószínűleg nem fogunk előrébb lépni, nem fogjuk megvalósítani az üzleti terveinket.
Ha csak nem vagyunk különösen tehetségesek, hiszen ismerünk olyan mondjuk irodalmárokat, művészeket, akik a magánéletben bizony-bizony, tehát személyükben nehezen tolerálhatók voltak.
Ugyanakkor ezek, bocsánat, hogy közbevágok, ezek magányos műfajok.
Igen.
És azt is látni lehet a mai világban, hogy a kooperáció rendkívül fontos. Tehát ha hiszünk Barabási Albert Lászlónak, hogy nagyon fontos, hogy bekapcsolódjunk a hálózatokba. Nem mindegy, hogy a hálózatok mely pontjaiba kapcsolódunk be. Én pedig hozzáteszem azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk be, akkor szerintem ebből egyértelmű, hogy a kooperáció az nagyon-nagyon fontos.
A sikerről úgy beszélünk, mint vágyott eredményről. Bízhatunk-e a sikerben? Ha sikeresek vagyunk, akkor ez tényleg azt jelenti-e, hogy megtaláljuk életünk értelmét? Mert szerintem ez sokszor egymás helyettesítő, mint egy kizáró ellentétpár. Azt gondoljuk, hogy ha sikerünk van, akkor rendben vagyunk. Persze tudom, hogy a piacgazdaságban, amiről beszéltünk, óriási a verseny, és akit nem ismernek, az nem él meg. De mégis, szerintem ennek van jogosultsága.
Azt gondolom, hogy több, és kevésbé azért valamilyen sikerre mindannyian vágyunk.
De miért?
Kiegészíteném a te gondolatodat azzal, hogy én úgy gondolom, és ez a tapasztalatom, és a kutatások is ezt mutatják, hogy szeretnénk sikeresek lenni, de ugyanakkor tartunk is ettől. És ez egy nagyon-nagyon sajátos kelet-európai történet. Én nemrég védtem meg a doktori címemet, ehhez kapcsolódóan végeztem egy kutatást, és a kutatásom legérdekesebb mozzanat az volt, hogy olyan emberekkel készítettem mély interjút, akik építik a személyes márkájukat legalább 5 éve. És ezeken a mély interjúkon 1,5-2 órát beszéltek ezek az emberek arról, hogy hogyan építik a személyes márkájukat, milyen nehézségekkel találkoznak, milyen sikereket értek el ebben, milyen eszközöket használnak. És amikor az interjú végén, gondolva biztos, ami biztos, rákérdeztem arra, hogy és akkor építik-e a személyes márkájukat, hát az első alkalommal bevallom, hogy majdnem a szék mellé ültem, mert egy határozott nem volt a válasz egy ilyen 2 órás beszélgetés végén. És akkor kiegészítettem a kutatási tervemet, mert azt gondoltam, hogy hát itt van valami olyan őrült ellentmondás, aminek a végére kell járnom. És az derült ki, hogy egy ilyen általános közép-kelet-európai és magyar hozzáállás, ahogy viszonyulunk a sikerre, az beszivárog a személyes márkaépítésbe is. Nevezetesen az, hogy azt gondoljunk, hogy a sikeres emberek azok másokon átgázolva jutottak a csúcsra, és aki sikeres, az nem lehet más, mint tisztességtelen csaló gazember. És szerintem innen könnyű belátni, hogy ez a sikervágy, és ez a vélekedésünk, amit gondolunk a sikeres emberekről, milyen belső konfliktusokat okozhat bennünk.
Hogy van ez a személyes márkaépítés esetén a narcizmussal? Úgy, ahogy beszélgetünk róla, hogy nagyon könnyen belecsúszhat az ember a narcizmusba, hogy hát én jó vagyok. Én amikor építem a személyes márkámat, akkor egyre többet veregetem a saját vállamat, hogy ez igen. Találkoztál ilyennel?
Hát a saját praxisomban inkább a problémákkal találkozom, tehát nagyon gyakran találkozom ezzel a karinti után szabadon a titokban szeretnék világhírű lenni. Tehát, hogy pont ez az ellentmondás, amit a saját kutatásom kapcsán értettem meg, hogy...
Tehát, hogy pontosítva, tehát nem vállalják fejben szinte, mondjuk így, az emberek, vagy azok az emberek, akik ebbe belefognak, hogy ő bizony dolgozik a saját sikerén, és építi a saját márkáját, miközben csinálja.
Én nekem az a tapasztalatom, hogy hát, ha lehet ilyet mondani, akkor a személyes márkát építeni, az talán még cikibb, mint pszichológushoz járni. Pedig szegény pszichológusok is elég nagy bajban vannak e tekintetben.
Teljesen igazad van, mert hogy elkezdtem lapozni a könyvedet, nagyon idegenkedve olvastam, hogy ez valami olyan önreklám lesz majd, amihez nekem semmi közöm. Tehát egyébként nagyon érdekes a könyved, de hogy az érzés az volt, hogy úristen, hát én ezt soha nem tenném meg, hogy lehet, hogy ez a sikerhez való rendkívül ambivalens viszony, ez tényleg ilyen kelet-európai? Tehát ezzel nekünk meg kell küzdenünk?
Hát a kutatások azt mutatják, hogy igen. De hogy kérdezzem meg, hogy azt mondtad, hogy amikor elkezdted olvasni a könyvet, akkor rengeteg ellenérzés volt benned, és olyan furcsa volt belelapozni, hogy de milyen volt a végén?
Végén megértettem azt, hogy ez egy előítélet a részemről. Ugye azt mondjuk, hogy személyes márkaépítés, akkor én egy tárgy vagyok, tehát valami vagyok, ami elvesz a személyiségemből, és azt hiszem ez okozhatta az ellenérzést, és azt a transformációt elvégezni magadban, hogy ez éppen, hogy nem az. De ez egy valós feszültség szerintem.
Én azt gondolom, hogy ez a sikerhez való ambivalens viszony nagyon sokan azt gondolják, hogy itt valamiféle influencer jelenségről van szó, ami sokkal közelebb áll szerintem, és ez szakmai meggyőződésem, az egész logikája a show businesshez, mint mondjuk egy, hát most jó értelemben gondolom, hogy mint egy civil ember karrierjéhez, vagy üzleti életéhez. Tehát, hogy azért a két területnek a logikája az nagyon más. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy öncélú magamutogatásról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy adjuk el magunkat, hanem arról beszélünk, hogy azok, akik fontosak, akár a karrierünkben, akár az üzleti életünkben, azok legyenek tisztában azzal, hogy mi mit kínálhatunk, mit nyújthatunk.
Ez adott esetben egy üzleti környezetben abszolút érthető, hogy az ember a saját üzleti kvalitásait megmutassa. Ez a tevékenység mennyire hat vissza a személyre, magára és a magánéletére? Nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalatod?
Hát, hogy mondjuk a személyiségére, vagy a viselkedésére?
Igen, az otthoniakkal, a barátaival. Ugye sokat foglalkoztál a könyvedben az introvertált, extrovertált típussal, és ugye azt feloldol, azt az ellentmondást, hogy az introvertált típus az nem feltétlenül azt jelenti, hogy magának való, és senki nem ismeri, és az extrovertált se biztos, hogy nagyon szerethető ember lesz.
Tehát ezt a könyvet kifejezetten introvertáltaknak írtam, ami nem azt jelenti.
Egyébként te is az vagy?
Én is introvertált vagyok, ebből voltak problémáim, néha még most is problémás, és nagyon régen szerettem volna ezt a könyvet megírni, mert mint mindenhez, ugye nem csak a személyes márkaépítéshez, hanem az introverzióhoz is rengeteg tévhit tapad, és azt láttam, hogy rengeteg tehetséges introvertált küzd ezzel, hogy hogyan érvényesüljön. Én azt gondolom, hogy annyiban talán lekerekíthetjük, meg egy kicsit vonzóbbá tehetjük ezt az egész témát, hogyha azt mondjuk, hogy igazából ez nem feltétlenül a sikerről, hanem az érvényesülésről szól. Hogy olyan vállalkozást építsek, amiben jól érzem magam. Ha már vállalom a vállalkozói lét rizikóit, akkor abból is tudjak részesülni, hogy magam alakíthatom a feltételeket, akár az ügyfélkörömet, de ez ugyanígy igaz egy alkalmazotti létre, hogy én azt gondolom, hogy ott sem mindegy, hogy mekkora a mozgásterünk, és milyen lehetőségek között választhatunk. Tehát, hogyha meg kell fogalmaznom valamiféle definíciót adnom, akkor azt mondom, hogy az a személyes márkaépítés célja, hogy azok az emberek ismerjék meg a te teljesítményedet, tudásodat, szolgáltatásaidat, akik támogathatnak a céljaid elérésében.
Egyfelől igen, nekem meg azt is üzeni a könyved, hogy mindegy, milyen vagy. Legyél extrovertált vagy introvertált, és ezt nem úgy kell felfogni, hogy siker vagy nem siker, hanem ne engedd, hogy az befolyásoljon, hogy mások befolyásoljanak, hogy a körülmények befolyásoljanak. Legalábbis ne hivatkozz rá. Vedd észre, hogy rajtad múlik.
Én kedvenc szociálpszichológia professzorom Cseperi György tanár úr, akinek nagyon frappáns megfogalmazásai vannak bizonyos esetben, és ő gyakran mondogatja azt, hogy az ember nem falevél, hogy ide-oda fújja a szél. Van felelősségünk a saját, hát most nem akarom azt mondani, hogy az életünkkel, tehát maradjunk ennél, hogy a szakmai pályánkért. Tehát lehet a körülményeket hibáztatni. Nekem is rengeteg kudarcom volt, amikor elkezdtem személyes márkaépítéssel foglalkozni, akkor még, hát nem, hogy ellenérzések voltak a kifejezéssel kapcsolatban, nem néztek rám, hogy miről beszélek. Tényleg olyan volt, mintha kínaiul beszéltem volna. Hogy azt kell látni, hogy ezek nem kőbevésett dolgok, tehát ezeket el lehet mozdítani. Attól, hogyha nem ideálisak a körülmények, attól még nem kell föladni.
Nekem volt egy ilyen rácsodálkozásom, szintén a könyvedet olvasva. Leírsz jó pár példát, hogy mitől lehet valaki sikeres abban az értelemben, hogy kedvelt, mitől lesz valakinek jó személyes márkája. És olyanokat írtál le, ami tulajdonképpen a természetes, talán erős szó, hogy a nemes, elegáns emberi viselkedés tulajdonsága. Szóval, hogy valamihez igyekszünk visszatérni, csak erre akarok kiukadni.
Hát most rengeteg gondolat száguldozik a fejemben. Az egyik egy idézet, amit az egykori pannonhalmi főapát úr fogalmazott meg, ami így hangzik, hogy a normalitás igen nagy kegyelem. Ez nekem egy nagyon fontos mondat. Ez az egyik gondolat, ami így rögtön beugrott a reflexiódra. Másik gondolat, hogy ez a történet, ez nekem sokkal inkább arról is szól, hogy kapcsolódni másokhoz, amiről valahogy elfeledkezünk.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést László Mónival.